Törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikus pedig ma is segít nekünk ebben itt a Kalóriadóban. Szia, Szandi, szép napot neked!
Szia, Hajni, neked is, és köszöntöm a rádióhallgatókat!
Elhagyjuk a húst, vagy csak bizonyos fajtáit, vagy mindent, amit állati eredetű. Szóval nagyon sok irányzat van ma már a vegetáriánusokon és a vegán étrenden belül is. Sokat is beszéltünk már ezekről azonban. Azt gondolom, hogy az anyagcserénkre különösen oda kellene figyelni, mert hogyha jól működnek a dolgok, akkor ezt így észre se vesszük, megy a maga útján, ugye? De hogyha egy picikét belenyúlunk, nem úgy táplálkozunk, akkor viszont érezzük, hogy na baj van az anyagcserénkkel. Ti dietetikusok mit neveztek alapanyagcserének, és hogy ez mit is takar pontosan?
Igen, hogy mire gondolunk az alapanyagcsere? Hát amúgy remélem mindenki más is ugyanazt hívja alapanyagcserének, mint meg dietetikusok. Ez egy adott kalória mennyiség, amire akkor is szüksége van a szervezetünknek, hogyha semmit nem csinálunk, egész nap csak fekszünk, mert ezáltal tudja majd a szervezetünk ellátni az alapvető feladatait, mint a szívműködés, kiválasztás, keringés, légzés. Nagyon fontos, hogy ez a mennyiség egyénenként eltérő. Nagyon sok minden meg fogja határozni, például a nem, az életkor, a külső hőmérséklet, bizonyos betegségek vagy megváltozott állapotok, például a serdülőkor, várandóság. A legpontosabb értéket egyébként egy testösszetételmérés segítségével lehet meghatározni, mert ezt az alapanyagcserét befolyásolja az is, hogy milyen arányban van jelen az izom, illetve a zsír a szervezet részéről. Tehát ha valakinek magasabb az izom tömege, akkor neki az alapanyagcseréje is magasabb lesz. És a probléma ugye pont akár ebben is rejlik, hogyha valaki akár egy szélsőséges vegetáriánus, vegán étrend következtében, vagy akár egyébként egy fogyókúra következtében kevesebb kalóriát visz be, mint amennyire szüksége van a szervezetének, tehát mint amennyi az alapanyagcseréje, akkor egyrészt először az izom tömegéből fog veszíteni, hiszen a szervezetnek nem lesz célja azt fenntartani, miközben egyébként a kiválasztás, szívműködést, minden egyebet kell koordinálni. A másik probléma pedig az, hogy ezt szerintem mindenki tapasztalta már szinte, hogy amikor egy nagyon drasztikus fogyókúrát követ, és mondjuk 1000 kalóriát visz be a nap folyamán, gyorsan fogyni fog, ugye elsősorban vízből és izomból, majd utána visszatér mondjuk egy hónap múlva, miután lefogyott 5-6 kilót, egy normál energiabevitelre, és hip-hop visszahízik 7 kilót, mert ilyenkor ugye a szervezet úgymond a feleslegben bevitt kalóriát majd szépen zsírformájában elraktározza, készül a következő éhezéses időszakra, és ami még fontos, hogy a szervezetünk megszokja, hogy akkor kevesebb kalóriával is el tudja látni ezeket az alapfeladatokat, és nagyon-nagyon nehéz az, amikor valaki az egész életét végig fogyókúrázza, és mondjuk, nem tudom, 800 kalóriás alapanyagcseréről kezdünk el indulni, mert nyilván nehezebb ilyenkor egy fogyást már előidézni.
Érdekes ez a fogyás, amit mondasz, hogy nekem van egy baráti házas pár, itt tényleg nagyon jóba vagyunk, és hát ők állandóan küzdenek a súlyukkal, van is súly felesleg rendesen, és akkor ilyen bizonyos időközönként eléggé odafigyelnek akkor, hogy mit kezdenek enni, és ilyen rövid idő alatt döbbenetes súlyokat dobnak le, 10-20 kilókat. Én mondjuk 2-3 kilóért, mondjuk én normál testalkatú vagyok, 2-3 kilóért vért izzadok. De tényleg, hogy ez elmondható ez, hogy akinek nagyobb a testsúlya, túlsúlya, az idézőjebe könnyebben fogy, mert hogy most nem is tudom, hogy fogalmazzak, van miből.
Hát igen, az elején mindenképpen, tehát hogy akár, hogyha valaki elindul, tehát most bárkit veszünk itt alapul, majd tegyük fel, nagyobb súlyfelesleggel indul, és mondjuk 30 kilót szeretne fogyni, az első 10 kiló, mert talán le a legkönnyebben, igen. Aztán utána szépen lelassul, és az utolsó 5 kiló az már nagyon-nagyon nehéz.
Tehát ő is meg fog szenvedni azzal a pár kilóval,
igen,
csak
igen,
később.
Igen. Tehát hogy az elején könnyebben beindul, hiszen nyilvánvalóan azért egy kisebb korlátozással is ugye nagyobb energiát tudunk megszorítani, de aztán utána ugyanúgy szembesülő is ezekkel a problémákkal.
Meg valahogy én azt vettem észre, hogy az embereknél úgy van egy ideális súly, amihez úgy a test ragaszkodik. Tehát én például a 64 kiló. Tehát föl tudok menni 68-ra, és amitől rosszul vagyok már, de mondjuk 59-re még életemben szerintem kétszer, ha le tudtam menni, és utána bármi is történik, jön megint a 64. Tehát így beáll.
Igen, egyébként van egy ilyen set point elmélet, ami pont ugyanezt mondja ki, hogy van egy testtömegkiló vagy egy tartomány, amihez a szervezetünk ragaszkodik, mert hogy azon érzi egészségesnek és jól magát. Tehát ezt azért mindig el szoktuk mondani akkor is a hozzánk fordulóknak, hogy ne próbáljunk irreális célokat kitűzni magunk elé, mert egyrészt az csak a stresszt fogja fokozni, másrészt tényleg, ahogy te is mondod, nem, ne az legyen a cél, hogy mondjuk 58 kiló próbálj lenni, mert lehet, hogy eléred, de utána csak úgy tudod megtartani, ha folyamatosan éhezel, és folyamatosan küzdködsz, és minden gondolatod a diéta körül forog, az pedig már nem egészséges. Fontos, hogy a szervezetünk is egészségesnek érezze magát, és tényleg nem csak a kilók számítanak, hanem az, hogy érezzük magunkat, milyen a lelki állapotunk, és hogy a szervezetünk hogy érzi magát jól ebben az egész
Ez nagyon egyébként érdekes, hogy ennyire okos a test, hogy szól, hogy na, Hajnika, neked 64 lesz a jó. Küzdhetsz itt bármerre, maradjál 64, és érzem is például, hogyha ha túlsúly van, akkor nem veszem észre úgy a cukoringadozást, hogyha 64 alá megyek, akkor rögtön észreveszem, ha ingadozik a cukrom. Tehát ez, amit most elmondta, ez a set point, szerintem erre figyeljünk oda, mert hogy nem véletlenül jelez akkor a szervezetünk, hogy nekünk mi az
igen,
ideális.
Igen, igen, és szokták is mondani, hogy ugye van egy versenysúlyom, és akkor ez is, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ez a versenysúly, ez ugye arra próbál, vagy azt próbálja jelezni, hogy mi az a testtömeg kiló, vagy tényleg az a tartomány, ami általában jelen szokott lenni, és lehet, hogy egy picit alámegyünk egy betegség miatt, vagy akár mert tényleg nagyon készülünk a strandszezonra, egy picit elengedjük magunkat mondjuk a téridőszakban, de alapvetően azért nem nagyon szoktunk onnan elrugaszkodni. Most nyilván itt nem arra gondolok, azért ez fontos leszögezni, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, már évek óta, vagy több tíz éve küzd mondjuk 30-40 kiló súlyfeleslegre, ott valószínűleg nem ez az ő set pointja, tehát hogy ezért ez egy fontos kiemelni, de nyilvánvalóan egy ilyen esetben sem szabad tényleg irreális célokat kitűzni magunk elé, és hogyha világ életében mondjuk picit valaki kerekebb volt, és mondjuk 160 centihez mondjuk 65 kiló, és most van rajta mondjuk 35 kiló felesleg, akkor ne az legyen a cél, hogy 55 kiló legyen, mert hogy az tényleg nagyon irreálisnak tűnik.
Ez nagyon érdekes, amit most mondtál, szerintem meg is emészgetjük, hogy stílszerűen fogalmazzak. Köszönöm szépen, Szandi.
Én is köszönöm.